az Úr áldja meg benneteket. Szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát a Róma levél első fejezeténél. És a 8. verstől a 15-ig szeretnék egy néhány verset olvasni, és kérlek benneteket, hogy álljatok fel az igé iránti tiszteletünkből, szeretetünkből. Tehát a 8. verstől így szól Isten igéje. Először is hálát adok az én Istenemnek, Jézus Krisztus által minnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert tanúm az Isten, akinek teljes lelkemmel szolgálok az ő fia evangéliumával, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok, és szüntelenül kérem imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Az utolsó verset szeretném felolvasni, hogy az Úr még inkább ezt a szívünkre helyezze. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Szombathelyen vagytok. Imádkozzunk! Atyán, köszönjük neked a te drága jelenlétedet ezen a mai vasárnapi Isten tiszteleten. És meghívunk téged, Uram, hogy trónolj közöttünk. Fogadd a mi hálánkat, fogadd a mi dicséretünket. Köszönjük, Uram, hogy te vagy a legdrágább a mi számunkra. És arra kérünk téged, hogy ezen a mai délelőttön legyen a tiéd minden dicsőség a te fiadnak, názareti Jézusnak nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Még így is, hogy egy kicsit foghíjas a gyülekezetünk. És a mai igehirdetésnek az apropóját a pápának a magyarországi, mai magyarországi látogatása adja. Ugyanis belegondoltam, hogy bizonyára ez az ember, aki mondjuk a római egyháznak a feje, ő valamilyen üzenettel érkezik. Hogy van valami üzenete a magyarországi eklézia számára, és van valami üzenete a magyar nép számára. És hát ezt valószínűleg el fogja mondani ma délelőtt a Hősök terén, egy kicsit nagyobb nézőközönség előtt. De arra gondoltam, hogy vajon, hogyha nem is a pápa, de mondjuk a Pál apostol a múltból ellátogatna ide Magyarországra, mondjuk ellátogatna a mi gyülekezetünkbe ide Szombathelyre, és mondjuk itt lenne most az én helyemen, akkor vajon mit mondana nektek? Vajon mi lenne az ő üzenete a szombathelyi baptista gyülekezetnek a számára? És abban a nagyszerű helyzetben vagyunk, hogy az ő igehirdetését a leveleiből, meg az apostolok cselekedeteiből valamilyen mértékben de rekonstruálni tudjuk. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vajon Pál apostol, ha ellátogatna ide Szombathelyre, akkor mikről beszélne, akkor viszonylag könnyű dolgunk van, és olyan túl nagyot nem hibázhatunk, mert a leveleiben nagyon bőségesen ír azokról a dolgokról, amik számára fontosak voltak. És azokról a dolgokról, amiről úgy gondolta, hogy az első századi, meg a mindenkori századi hívők számára is fontosak lesznek. És a bevezetőben, amit felolvastam igét a Róma levélből, az egy kicsit bemutatja nekünk Pálnak a szívét, hogy mi volt az ő menetelének, az ő látogatásának a célja Rómába. ami talán azt is mutatja, hogy milyen lenne, vagy mi lenne az ő motivációja, hogyha ide jönne Szombathelyre. És nem tudom, hogy például a római pápában milyen indulatok vannak, vagy milyen motivációk vannak, amikor Magyarországra érkezik, és végképp nem tudom, hogy milyen üzenettel fog szolgálni ott a Hősök terén, de hogyha az Istentől van az ő üzenete, akkor valószínűleg sok mindenben nem fog mást mondani, talán semmiben nem fog mást mondani, mint amit Pál apostol mondana, hogyha ő látogatná meg itt Magyarországot. Mi volt Pálnak a motivációja arra, hogy el akart menni a rómabeliekhez? Itt az előbb olvastuk, azt mondja, hogy mert látni szeretnélek benneteket. Úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus motiváció, hogy Pálnak, hogyha olvassátok a leveleit, akkor folyamatosan az van, hogy ott vagytok a szívembe. Hogy vágyva, vágylak benneteket látni. Mert szeretlek benneteket. Az első apostolok, ezek ilyen emberek voltak, akik szerették az övéiket. És Pál apostol is bármerre ment, és bárhol alapított gyülekezeteket, ezzel a szeretettel viszonyult feléjük. Egyébként az első században nem volt ritka az, hogy az apostolok, vagy apostoli szolgálók, vagy az apostolok által küldött emberek elmentek ilyen gyülekezet látogatásokra. Nem volt akkor még egy központi hely, ami mindent irányított, hanem független gyülekezetek voltak, és ezek az apostolok és az apostolok által kiküldött szolgálók látogatták ezeket a gyülekezeteket, és például Pál apostolnak a második meg a harmadik missziós útja az azért történt meg, mert azt mondta, hogy azt mondta Barnabásnak már a második út elején, hogy gyere, nézzük meg, hogy vannak a mi testvéreink, akik ott az első missziós út alatt megtértek, újjászülettek, ahol gyülekezetek jöttek létre, vagyis a második missziós útnak az eredeti célja az volt, hogy meglátogassák azokat a gyülekezeteket, amik létrejöttek. Hogy vagytok, tesók? Mert a szívünkben vagytok, és hogyha távol is vagytok tőlünk, szeretettel gondolunk rátok. És azt mondja Pál, hogy nekem ez a motiváció, mert szeretnélek benneteket látni. És aztán azt mondja, hogy a megerősítésetekre valamilyen szellemi ajándékot, karizmát adjak át nektek. Vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tiétek és az enyém által. Tehát Pálnak az volt a célja az ő Rómába menetelével, és hiszem, hogy az lenne a célja, most egy kicsit ilyen anakronikus módon, a szombathelyi látogatásával is, hogy valamit közöljön velünk. Valami olyasmivel áldjon meg bennünket, amivel talán még hiába van a gyülekezet. De még tovább megy, és azt mondja, hogy együtt megerősödjünk. Hogy én megerősödjem általatok, ti megerősödjetek általam. És én szeretnélek benneteket megkérdezni, hogyha eljönne Pál apostol a gyülekezetünkben, itt vajon nyerne áldást közöttünk? Vajon megerősödve menne tovább? Azt tudnám mondani, hogy tesók, felfrissült az én hitem nálatok. Tesók, olyan áldás volt veletek itt lenni, hallgatni a bizonyságtételeiteket, olyan áldás volt látni, hogy az evangélium itt Szombathelyen is megteremte a gyümölcsét. És emberek kijönnek a bűnből, emberek újjászületnek, és Istennel járnak. És vajon Pál úgy menne el innen tőlünk, hogy azt mondaná, hogy erős gyülekezete van itt az Úrnak itt Szombathelyen. Mert erős hívők alkotják, mert az Úrban erősek, és a szent életben erősek. Majd erről lesz egy kicsit szó az igehirdetésnek egy másik szakaszában. De Pál azt mondja, hogy én ezért kívánlak benneteket látni, hogy a megerősítésetekre valamit adjak. Egy karizmát. Nem tudom, hogy a szombathelyi gyülekezetben Pál apostol mennyi karizmának a működését látná. Mennyire lenne karizmatikus, úgymond, a mi gyülekezetünk, amikor Pál apostol meglátogatna bennünket. Vagy tudná valami hiányosságokat feltárni az ő ige hirdetésében. Hogy mennyire vagyunk a Szent Szellemnek a jelenlétében. Hogy vajon ez a Pál apostol, hogyha ellátogatna hozzánk, vajon felismerné Krisztusnak a gyülekezetét közöttünk? amikor eljönne hozzánk, akkor azt tudnám mondani, hogy ez a gyülekezet, ez ugyanaz a gyülekezet, mint amik az első században létrejöttek, mondjuk Pál apostol szolgálata által. És ez lenne az egyik nagyon fontos pont, amit szeretnék nektek elmondani, hogy akikről a Bibliában olvasunk, akár a levelekben, akár az apostolok cselekedeteinek a könyvében, azok a gyülekezetek valójában mi vagyunk. Ők mi vagyunk. Az ő követőik vagyunk. Ugyanolyan jogosultságunk van az egyház névre, a gyülekezet névre, mint amilyen nekik volt. És vajon Pál apostol megtalálná-e a gyülekezetet itt Szombathelyen? Vajon ugyanazokkal a jellemvonásokkal rendelkezünk-e, mint az első keresztények? Egyébként, hogyha olvassátok az Új Szövetséget, akkor nem egy ilyen idealizált gyülekezet képe van előttünk. Még hogyha időnként úgy is látszik, hogy ezek annyira szentek voltak, ezek annyira az Úrban jártak, ezek annyira erősek voltak, és annyira evangélista lelkületűek voltak, hogy mi fel se ér, túl szép, hogy igaz legyen. A Biblia, egyébként a teljes Biblia, de különösen az Új Szövetség nem egy ilyen idealizált képet ad, nem egy ilyen idealisztikus képet ad az egyházról, hanem úgy mutatja be az első századi gyülekezetet, amilyen volt. Amilyen volt. Ezek az emberek tényleg ilyenek voltak. Ez az egyház, ami az első században itt volt ezen a földön, és szolgált, az teljesen úgy nézett ki, mint ahogy le van írva az apcselben meg a levelekben. Azzal a szellemi erővel. Voltak problémáik, voltak nehézségeik, hát még Pál is összeveszett Barnabással. Meg volt azért Anániásuk, meg Szafirájuk, meg voltak olyanok, akik eltávolodtak a hittől. Később azt mondja Pál az egyik levelében, hogy az Ázsia beliek minden hagytak engem. Tehát azért voltak ott is problémák, meg konfliktusok, de alapjában véve az első egyház a pünkösd tüzének a frissességében élt és szolgált, és ez által terjedhetett el az evangélium olyan villámgyorsan, olyan elképesztően gyorsan, amit például alig bírunk követni, hogyha az apcselt olvassuk. Gomba módra jöttek létre gyülekezetek mindenfelé. Ezek az emberek, az első egyház, a titkát ennek a gyülekezetnek az adta, hogy telve voltak Szent Szellemmel. Hogy átélték a pünkösdnek a tüzét. Ugye már akkor az első pünkösdkor ott a felházba, és aztán bármerre ment az evangélium, és bármerre hirdettetett erővel és hatalommal, és különféle csodákkal, egy dolog mindig követte az evangélium hirdetését, ez pedig a Szent Szellem volt. A Szent Szellemnek a jelenléte, a Szent Szellemnek a kitöltetése. Amikor Pál elment Efézusba, és találkozott tanítványokkal, akkor megkérdezte tőlük, hogy vettetek-e Szent Szellemet, amikor hívőkké lettetek. És akkor azt mondták, hogy azt se tudjuk, hogy van-e Szent Szellem. És akkor Pál rájuk tette a kezét, vették a Szent Szellemet. Miért mondom el? Azért mondom ezt el, mert az első századi keresztényeknek a titka, ami miatt tényleg ilyen wow érzésünk van, amikor olvassuk az ő történeteiket, az, hogy ennek a Szent Szellemnek a tüzében, frissességében élték az életüket, és tudták, hogy önmagukban semmire nincsen erejük. De hogyha az Isten Szelleme jön és betölti őket, azáltal képesek arra, hogy megéljék a kereszténységüket. És én szeretném a lelketekre kötni, hogy kérjétek a Szent Szellemet az életetekbe. Kérjétek a Szent Szellemnek a jelenlétét a gyülekezetetekre. Imádkozzunk azért, hogy működjenek azok a karizmák, amik az első században is működtek. Miért? Mert enélkül nem megy. Enélkül csak egy leszünk a sok vallási rendszer közül. Ha viszont eljön a Szent Szellem, akkor tűz van, akkor erő van, akkor képesek vagyunk képviselni, tanúskodni Jézus Krisztusnak az evangéliumáról. Meg vagyok róla győződve, hogyha Pál itt lenne a gyülekezetünkbe, akkor ezt mindenképpen elmondaná nektek, hogy testvérek, vettetek-e Szent Szellemet. és éljetek ez szerint. Aztán még a bevezetőjében valószínűleg Pál apostol hálát adna a gyülekezetért. Hogyha itt lenne a helyembe, itt lenne Szombathelyen, akkor elmondaná, hogy milyen hálás a gyülekezetért, hogy van itt Szombathelyen gyülekezet, hogy valahogy valakiken keresztül eljutott az evangélium a történelem valamelyik pontján ebbe a városba, volt egy bátor ember, volt egy néhány bátor ember, akik eljöttek és hirdették az evangéliumot. És ahol az evangélium hirdettetik, ott gyülekezet jön létre. A Kolossai levél azt mondja, hogy az egész világon hirdettetik az evangélium, ahogy nálatok is, és megtermi a gyümölcsét. És ezek a gyümölcsök azok, amiket láthatunk a gyülekezetbe. Amikor egy ember megtér, az megszentelődik. Amikor egy ember megtér, az Úrnak a jelenlétében él, és keresi a hívőknek a közösségét. És Pál apostol bizonyára elmondaná, hogy nagyon örül, hogy itt van egy gyülekezet, ami az igazságnak az oszlopa és az erőssége ebben a városban. Hogy van egy gyülekezet, ami Krisztusnak a teste ebben a városban. Hogy Krisztus a fej, és mi vagyunk az ő teste. És képviselői vagyunk az élő Istennek. És bizonyára elmondaná, hogy testvérek, ti az Istennek a népe vagytok. Ugyanolyan mértékben, mint ahogy az első századi keresztények azok voltak. Ugyanolyan jogosultságunk van arra, hogy egyházként éljünk, és egyháznak mutassuk be magunkat, mint ahogy az első századi keresztényeknek. Ugyanazokkal az ígéretekkel rendelkezünk. Ugyanazzal a Szent Szellemmel rendelkezünk. Ugyanazzal az üdvösséggel rendelkezünk. Azt hirdetjük a világban, mint amit az első századi keresztények tettek. És Pál apostol elmondaná, hogy hála az Úrnak, hogy van népe Istennek itt. Hogy van egyháza Krisztusnak itt. Hogy épül az Úrnak a háza ebben a városban. És aztán tovább menne még mindig a bevezetőjében, és ahogy a leveleiből is ki lehet találni, Pál apostol valószínűleg beszélne a sebeiről. Beszélne a küzdelmeiről, amiket az Úrral együtt átélt, amiket Efézusban elszenvedett, amiket Tesszalonikában elszenvedett. Beszélne azokról, hogy az Úrért milyen fájdalmakat és sebeket kellett neki kiállnia. Egyszer voltam egy konferencián, valahol a Fekete Erdőben volt, és ott misszionáriusok jöttek össze a világ minden részéről, és volt egy pakisztáni testvérünk, aki bizonyságot tett, és feltűrte az ingúját, és mutatta a sebeket a karján, meg a lábán, meg a testén, és büszkén mutogatta őket, hogy testvérek, én az Úrért ezeket szenvedtem el. Fizikai bántalmazásokat szenvedtem el. Szenvedtem az Úrért. De aztán Pál nem állna meg itt, hogyha ő is ezekről beszélne, hanem például amiket az apostolok cselekedetei 20. fejezetben elmond, amikor figyelmeztetik, hogy amikor Jeruzsálembe megy, ott majd el fogják őt fogni. És nagy nehézségek lesznek az életébe, és erről bizonyságot tett minden városban a Szent Szellem neki, akkor a 20. fejezet 24. versében, persze akkor még nem voltak számozások, meg nem voltak fejezetek, ezeket élőben mondta ez a drága ember az Úrnak, azt mondja nekik, de én mindezekkel nem gondolok. Sőt, még az én életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat, és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól kaptam azért, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. A 21. fejezet 13. versébe pedig megfeddi azokat, akik azt mondják, hogy ne menjen Jeruzsálembe ezek miatt. Azt mondja, hogy miért sírtok? Miért keserítitek meg az én szívemet? És most figyeljetek! Biztos vagyok benne, hogy Pál ezt a mondatot biztos, hogy elmondaná itt Szombathelyen is. Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok. Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Pál apostol azt mondta, hogy nekem Jézus mindennél többet ér. És hogyha ez a kis ember, hagyomány szerint egy elég kis termetű ember volt, a maga megjelenése nem volt olyan attraktív, még a beszéde sem volt olyan szónokias, de hogyha ez a kis ember itt lenne most az én helyembe, ennél a szószéknél, akkor valószínűleg látnátok azt a tüzet a szemében. Látnátok azt az elköteleződést a szemébe, hogy számára Jézus mindent jelentett. És tesók, hol vannak ma az ilyen emberek? Hol vannak ma az ilyen szolgálók? Egyébként a Korintus levélben elmondja azt, hogy mi motiválja az ő szolgálatát. Miért teszi azt, amit tesz ez az ember? Azt mondja, hogy engem a Krisztus szerelme szorongat. Egy másik fordítás szerint a Krisztus szerelme kényszerít. Ez vitte őt előre. Akkor is, amikor hajótörés szenvedett, ez vitte őt előre, amikor megkövezték, ez vitte őt előre, amikor a saját testvérei közül is megtámadták, és azt mondták például, hogy hát ez még beszélni se tud. Nincs egy épkézláb mondata. És még sok mindent a 2. Korintus 11-ben leírja, hogy mennyi mindent szenvedett az Úrért. Miért tette ezt? Azért, mert Krisztus szeretete szorongatta őt. A legfontosabb, meg talán az egyetlen legitim motiváció a szolgálatra. Ha te Istennek az ügyét felvállalod, akkor egyetlen dolog az, ami kell, hogy motiváljon téged. Ott a belsődbe ez kell, hogy legyen a motor. A Krisztusnak a szeretete. Krisztusnak a szeretete. És ebből az emberből valószínűleg ennek a tüzét látnánk. Pál szerette Jézust. Nagy teológus volt, szó se róla, hatalmas embere volt Istennek, de ami leginkább jellemezte őt az, hogy szerette Jézust. Valószínűleg ezeket a dolgokat mind elmondaná az ő bevezetőjében, és aztán utána tovább menne, és elkezdene bennünket tanítani. A Kolossé levél első fejezet 28. versébe leírja azt, hogy őt mi motiválta a tanításra. Azt mondja a 28 és a 29-es versben, mi őt, vagyis Krisztust hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk, és minden embert tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk a Krisztusban. Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem. Tehát Pál itt elmondja, hogy neki az Istentől adatott ajándéka a tanításra, az arra van, hogy tökéletessé tegye a hívőket. Hogy minden embert, és itt háromszor mondja ezt, hogy minden embert, ha lehetséges, és minden bölcsességgel próbáljak elvezetni a tökéletességig. A hitben való felnövekedésig, a hitben való teljessé válásig. És Pál, amikor itt lenne közöttünk, akkor valószínűleg nagyon tiszta tanítást adna nekünk az evangéliumról. Valószínűleg fejben odalapozna az 1 Korintus 15 elejéhez, és aztán elmondaná, hogy azt adtam előtökbe, amit magam is úgy kaptam, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és harmadik napon feltámadt az írások szerint. És ez az, amiben ti hisztek. És utána valószínűleg az ige hirdetésének a nagy részét azzal töltené, hogy kifejti a keresztnek az üzenetét. Kifejtené a keresztnek az erejét. És itt szeretnék egy pillanatra megállni, ugyanis szoktam is mondani, talán ebben a gyülekezetben is volt már erre példa, hogy az evangéliumok, amikor a keresztrefeszítésről beszélnek, akkor ez olyan, mintha egy színes fényképet nézegetnénk. Leírja úgy a történetet, ahogy megvalósult. Tehát ha olvassátok Mátét, Márkot, Lukácsot, Jánost, akkor úgy olvashatunk a keresztrefeszítésről, mint hogyha ott lettünk volna, és láttuk volna magukat az eseményeket. Láttuk volna az embereket, akik csak nézték, bámulták ott a keresztnél, láttuk volna a főembereket, akik gúnyolták őt, láttuk volna a katonákat, akik éppen sorsod vetnek az ő ruhájára, láttuk volna az egyik keresztre feszítettet, pontosan az elején még mind a kettőt láttuk volna, vagy hallottuk volna, ahogy gyalázzák Jézust, és aztán közben az egyik észhez tér, és megváltozik. Az evangéliumokban, amikor olvassuk, az olyan, mint amikor egy színes fényképet nézegetünk. Amikor Pál beszél az evangéliumról. Amikor Pál beszél a keresztről, az sokkal inkább olyan, mint egy röntgenkép a keresztről. Vagy a feleségemmel itt beszélgettünk, mihez hasonlítható leginkább? Egy CT-hez, de jó a röntgenkép is. Tehát úgy mutatja be Pál apostol a keresztet, hogy elmagyarázza annak a szellemi jelentőségét, hogy mégis mi történt ott azon a kereszten. Hogy miért volt szükség a Golgotai keresztre ahhoz, hogy az emberek üdvösségre jussanak. 2 Korintus 5.21-ben azt mondja, hogy az, aki bűnt nem ismert, őt bűnné tette Isten értünk, hogy mi az Istennek az igazsága lehessünk ő benne. És elmagyarázná Pál apostol itt a szombathelyi kedves gyülekezetnek is, hogy testvérek, a keresztre szükség volt az üdvösséghez. Oda vitte fel Jézus az összes bűnünket. Oda vitte fel Jézus mindazt, ami bennünket Istentől elválaszt. Vagy ahogy Árpád szokta mondani, hogy ahogy a mágnes vonzza a vasreszeléket, úgy vonzott a Krisztusnak a keresztje az összes bűnt, ami volt ezen a világon. A te bűnödet, az én bűnömet, amitől te most még talán szenvedsz, Jézus már szenvedett azért ott a kereszten. És talán ő az, Pál apostol az, aki legnagyobb mélységeiben kifejti az Ézsaiás 53-at is. Hogy a mi bűneinkért szenvedett. Hogy mi azt hittük, hogy Isten ítélete van rajta, de ő meg a mi bűneinket vitte fel magára a fára. És úgy halt meg. És Pál apostol elmagyarázná a keresztnek az értelmét. Valószínűleg sokkal jobban, mint ahogy én most ezt itt meg tudtam fogalmazni nektek. Az első századi keresztényeknek nagyon egyszerű volt a teológiájuk. De azt az egyszerű teológiát ettől a Páltól kapták. A legnagyobb teológustól. Aki nem csak fejben akarta növelni a testvéreket, hanem szellemben. Amikor, ezt mondhattam volna talán korábban, és amikor Korintusba ment, és később visszaemlékezik erre az útjára, 1 Korintus 2-ben olvashatjátok ezt, akkor azt mondja, hogy amikor készültem hozzátok, akkor nem úgy mentem, mint aki majd nagy ékes szólással mondja nektek a tutit. Nem azért mentem oda, hogy elkápráztassalak benneteket mindenféle szóvirágokkal, szóviccekkel, jó sztorikkal, satöbbivel, hanem azt mondja, hogy én azért egyetlen dologról akarok köztetek tudni. És ezt eltökéltem magamba, ez pedig a megfeszített Krisztus. Nem akarok másról tudni közöttetek, mint a megfeszített Krisztusról. És azt mondja, hogy én nagy erőtlenség között jöttem hozzátok, és az én beszédem nem emberi bölcselkedésből állt, hanem az Istennek az erejéből állt. Istennek a bölcsességéből állt. Miért? Azért, mert tudta, hogy semmi más nem képes arra, hogy alapot adjon ezeknek a testvéreknek. Csak a Szent Szellem által kijelentett ige. Hogy egy olyan fundamentum legyen az életükbe, ami nem embereknek a zagyvaságaira épül fel. Nem ilyen innen-onnan összeszedett gondolatokból áll. A keresztény hitennél sokkal erősebb talajon nyugszik. Ez pedig a megfeszített Krisztusnak az üzenete. Úgyhogy Pál, amikor valószínűleg ezt a magas röptű teológiai gondolatait kifejtette volna, és az egész gyülekezet erre azt tudná mondani, hogy azt a, akkor valószínűleg Pál apostol meg tovább menne, és egy másik egy görög szót használna, ami úgy szól, hogy oszte. Ami azt jelenti, hogy annak okáért. Ezután, mindezek után, mit jelentene ez? Hogyha olvassátok Pálnak a leveleit, akkor annak mindig két része van általában. Van a teológiai része, van amikor elmagyarázza Krisztusnak az áldozatát, elmagyarázza, hogy az szellem történetileg mit jelent, És utána pedig ezzel az osztéval, ezzel az most akkor jelentésű szóval, pedig elkezd beszélni arról, hogy akkor ezt a gyakorlatban hogyan tudjátok megvalósítani. Hogy akkor ezt hogy ültessétek a gyakorlatba, hogy aki eddig lopott, ezután ne lopjon. Hogy aki trágárbeszédű volt, most már többé ne legyen trágárbeszédű. Szentelődjön meg, éljen az Isten szerint való módon. És hogyha itt lenne Pál apostol közöttünk, akkor valószínűleg addig nem hagyná abba a prédikálását, ilyen szép teológiai üzenettel, amíg el nem mondaná azt, hogy jó, és akkor ez a te életedben mit jelent. Akkor ezt te hogyan tudod megvalósítani, és beszél a leveleiben a régi emberről, az új emberről, meg beszél az új emberről. Azt mondja, hogy a régit le kell vetni, az újat föl kell venni. Azt mondja, hogy növekedjék fel bennetek a Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. És Pál apostol valószínűleg ilyen dolgokról beszélne. Hogy tesók, kell, hogy az Istennek a jelenlétében éljetek az életeteket, hogy mindaz, amit Jézus megszerzett a kereszten a ti számotokra, az egy nyilvánvaló valóság legyen a ti életetekben. Hogy ezt lássa a világ, hogy ti mások vagytok. Most képzeljétek el, hogyha olyanok lennénk, mint a világ, semmiben nem különböznénk, csak esetleg tudnánk egy-két dolgot Jézusról. Mire lenne az jó? Az segítene bárkinek is? Tudnánk akkor sóként és világosságként élni ebben a világban? Én nem gondolom. Az az ember, az a keresztény, aki nem él máshogy, mint ez a világ, a szégyent hoz Krisztusra. Akinek az életében nincs egy plusz Istentől, nincs egy mennyei, nincs az a jó illat, amiről Pál beszél, hogy Krisztusnak a jó illata vagyunk ebben a világban. Az az ember szégyent hoz a kereszténységre. Szégyent hoz mind arra, amiért Jézusnak olyan drága árat kellett fizetni. És azt mondaná Pál, hogy tesók, ültessétek gyakorlatba mindazt, amit hallottatok. És nagyon jó dolog, hogy innen a szószékről is szól az evangélium, szólnak a tanítások, de a valódi istentisztelet akkor kezdődik, ha kimész ebből az imaházból. Meg hétfő reggel kezdődik, meg aztán kedden, meg szerdán, a hétköznapokban, hogy vajon hogyan tudod megélni a hitedet Istennel. És az utolsó dolog, amiről még beszélni szeretnék nektek, amit a Pál leveleit tanulmányozva újra meg újra belebotlottam egy kifejezésbe, amit talán úgy lenne magyarul legjobb fordítani, hogy jussatok előbbre. Vagy úgy is lehetne, hogy növekedjetek. És két, sőt három igét szeretnék ezzel kapcsolatban megmutatni még nektek. Az első kettő az 1 Tesszalonika 4. fejezetében van, és kérlek, hogy lapozzatok is oda. Pál apostol nagyon-nagyon szerette a tesszalonikai gyülekezetet. A leveleiből ez nagyon ott van, hogy ti vagytok az én örömöm, ti vagytok az én koronám. Amikor elküldtük Timóteust hozzátok, és visszajött a jó hírrel, hát oda voltunk meg vissza, és majd kiugrottunk örömünkbe. Ezeket csak azért mondom el, mert az első századi kereszténység az nem egy ilyen vallásos, liturgikus valami volt. Húsvér emberek élték a hitüket. Húsvér emberek alkották a gyülekezetet, akkor még nem voltak ilyen megmerevedett liturgiák. Szeretet volt a hívők között. És azt mondja a Tesszalonikaiakhoz az első levél 4. fejezetében, az első verset olvasom. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk is az Úr Jézusban, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előrébb. És olvasnám a 9. és a 10. verseket is, amik ugyanott vannak egy néhány verse lejjebb. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket az Isten tanított az egymás iránti szeretetre, és mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben, a többit most nem olvasom. Itt két dolgot említ meg Pál apostol, amit a tesszalonikai gyülekezetben látott, és mind a kettőért megdicséri őket. Azt mondja, hogy látom közöttetek azt, hogy Istennek tetsző módon akartok élni. És hogy ez egy szuper dolog. A másik pedig, hogy látom közöttetek a testvéri szeretetet. Látom, hogy milyen megnyilvánulásai vannak a testvéri szeretetnek közöttetek. És megdicséri őket. És aztán utána azt mondja, de növekedjetek még ebben. Jussatok ebben még előbbre. Tehát lehet, hogy például Pál is látna jó dolgokat a mi gyülekezetünkbe, mégis azt tudná mondani, egyrészt megdicsérne bennünket, biztos, hogy lenne ilyen része a prédikációjának, amikor nagyon megdicsér bennünket. Nem tudom, most nem mondanék semmit, de gondolkodjatok, hogy például mi az, amiben jó a gyülekezetünk. Mi az, amiben jó módon gyakoroljuk magunkat. Testvéri szeretet? Csomó minden lehet ez. De Pál apostol még itt is azt mondaná, hogy jussatok ebben előre. Egészen pontosan az a szó, a jussatok előbbre, itt felírtam magamnak, ez a periszeuon tesz, ami újra meg újra előkerül Pálnak a leveleiben. És valószínűleg egy nagyon konkrét céllal. Azért, mert azt akarja, hogy hívőként növekedjünk. Azt akarja, hogy előbbre jussunk, hogy a kereszténység az egy számodra egy állandó növekedés legyen. És tudjátok, óriási pálya áll előttünk. Azt mondja az Efézus levélbe, hogy növekedjetek fel Krisztusban. Hát Krisztus mekkora? Krisztus hatalmas. Növekedjetek fel Krisztusnak a szeretetében. Növekedjetek fel az Istennek az ismeretében. Van előttünk pálya? Óriási pálya van előttünk. És keresztényként kell, hogy ne elégedjünk meg azzal, ahol éppen vagyunk. Ne mondjuk azt, hogy én már eljutottam egy szintig a testvéri szeretetben. Én már időnként mondjuk meghívok valakit egy ilyen vendégszeretetre a házamba. Ne mondjuk azt, hogy már eljutottam valamennyi szintig az Istennek kedves életben. Mert mindig van hova fejlődni. Mindig van hova menni tovább. Mert Krisztus olyan hatalmas. És az a pálya, amit ő készített nekünk, az is olyan hatalmas. És én nagyon nem szeretnék a mennybe úgy bekerülni, hogy ilyen 1-2% teljesítettem a 100-ból. Nagyon nem szeretném ott rádöbbenni arra, amikor majd visszatekintek ott a mennybe az életemnek a pályáján, hogy én még éppen csak elkezdtem ezt a futást. És mennyi minden lehetett volna? Mennyi minden ajándék működhetett volna az életemben? Mennyi embernek bizonyságot tudhattam volna még tenni? Milyen módon eljuthattam volna a szent életre, az igaz életre? Milyen jó példa lehettem volna másoknak? Milyen jó igehirdető lehettem volna, ha az Istennek az akaratában élem le az életemet? Mindig van tovább. Nem lehet az, hogy megállunk a hívő életünkben, és azt mondjuk, hogy ennyi már elég. Mindig van előttünk pálya. És ezért Pál, itt most a szombathelyi gyülekezetnek is, kimondja ezt a nehéz görög szót, ez a periszeuontes, hogy jussatok előbbre. Növekedjetek. Még egy hely van egyébként, amit ezzel a szóval szeretnék nektek mondani, ez a Kolossé levél 2. fejezet 7. vers, de már olvasom a 6. is. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Itt ugyanez a periszeuentos szó szerepel, hogy jussatok előbbre a hálaadásban. Hogy még ott is egy hatalmas pálya áll előttetek. Hogy legyetek hálásak. És minél inkább hálás vagy a múltban Istennek a munkájáért, vagy a jelenben Istennek a munkájáért, annál jobban növekszik a hited. Annál jobban növekszik a te reménységed. És tesók, a megkeseredett beszéd az nem a hívőknek a beszéde. A panaszkodás az nem a hívőknek a beszéde. Egy csomó minden szót ki kéne, hogy töröljünk a szótárunkból. Hívőként arra vagyunk elhívva, hogy hálátsak legyünk. Ez Pál leveleiben végig így van. Legyetek hálásak. Úgyhogy ezen a három területen szeretnék én is bátorítani mindnyájatokat, hogy jussatok előbbre. Hogy úgy tekintsétek a hívő életet, mint egy futást, ahogy Pál is annak tekintette. Úgy tekintsétek a hívő életet, amiben mindig van növekedési potenciál, mindig van növekedési lehetőség. Ne álljatok meg, hanem növekedjetek, jussatok előbbre az Isten szerinti életben, jussatok előbbre a testvéri szeretetben. Egyébként itt például Péter azt mondja, hogy egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, ez a testvéri szeretet, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Ide van hova növekednünk. Tehát ez a cél, hogy egymást kitartóan, az is itt van, kitartóan, tiszta szívből buzgón szeressük. Tehát ez a másik, amiben Pál azt mondaná, hogy tesók, jussatok előbbre. A harmadik pedig a hálaadás. Hogy jussatok előbbre a hálaadásban. És valószínűleg Pál apostol még ennél sokkal többet is mondana. Lehet, hogy éjszakáig húzódna a prédikációja, és figyelni kéne, hogy senki ne essen ki az ablakon, mint ahogy Troászban történt, ez Eunikusszal talán. De én itt most megállnék, mert úgy gondolom, hogy az Úr tudott egy néhány dolgot szólni hozzánk, és arra szeretnélek kérni benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket, és egy rövid ideig csendben maradjunk az Úr előtt. És hogyha bármilyen területen Isten igéje eltalált, akkor ezt mondd el az Úrnak. Akár nem adok tippeket, az Úr majd szól nektek. Jó? És a végén én fejezem be egy imádsággal. Mennyei Atyám, szeretném megköszönni neked minden testvéremet, akik most itt vannak, és azokat is, akik nincsenek itt. Nagyon hálás vagyok, Uram, azért, hogy megtaláltad az ő életüket, hogy újjá születhettek romolhatatlan magból, az Istennek a beszéde által. És köszönöm neked, Uram, hogy te vagy az, aki táplálsz bennünket hozzánk illő eledellel, kit a tejjel, hamisítatlan tejjel, kit kenyérrel, kit kemény eledellel. Köszönöm, Uram, hogy ma is szóltál hozzánk különféle módokon, és arra kérlek téged, hogy amiben hiányosságunk van, Uram, abban tudjunk előbbre jutni. És amiben erősek vagyunk, és amit gyakorlunk, és abban is tudjunk még előbbre jutni. Imádkozom, Uram, azért, hogy ez a gyülekezet ebben a városban valóban egy hegyre épített város legyen. Valóban só és világosság legyen. Valóban ki tudjon zendülni tőlünk az Istennek a beszéde. Valóban Szent Szellemmel betöltekezett hívőkből álljon a gyülekezetünk. Hogy valóban Krisztus teste legyünk, akik a főre figyelnek. Köszönjük, Uram, a vezetőinket, akik azon fáradoznak, Uram, hogy tökéletessé tegyenek bennünket. Akik azért szolgálnak, hogy mi alkalmassá váljunk a szolgálat munkájára és a növekedésre. Atyám, kérlek téged, hogy áld meg mindazokat, akik akár igehirdetésben, akár más szolgálati területeken forgolódnak ebben a gyülekezetben. És Uram, mindenek előtt azért imádkozom, hogy olyan gyülekezetté tudjunk válni, ami a te szíved szerint való. Amiben te a mennyből, ha letekintesz, akkor tudsz gyönyörködni. És a személyes hívő életünk is, Uram, ilyen legyen, hogy gyönyörködsz bennünk. Hogy Krisztus felnövekedik bennünk. Hálásak vagyunk, Uram, ezért a mai napért. És kérünk téged, hogy szenteld meg az életünket az Úr Jézus nevében. Amen. Az Úr áldjon benneteket.